Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Bognár Doma nincs itt velünk, viszont itt van Nagy Viktor, és hát természetesen Márta Bence Benito, ahogy
már
sokan vártátok, így van. Itt nagyon szemét módon fogom kezdeni a műsort, mert megígértem valakinek, hogy rá fogok kérdezni nálatok, akik ugye hosszú éveken keresztül az olasz focival dolgoztatok ellentétben velem itt az elmúlt években, hogy mi lesz most veletek?
Beni, tiéd az elsőbség.
Hát nem, azt szerintem a tiéd, mert én velem semmi nem lesz.
Ugye, itt
én...
szűk körben vagyunk, elmondhatja mindenki, hogy ki kereste meg, mit ajánlottak neki.
Igen, nem voltam hajlandó elfogadni az általam kapott ötszörös fizetéses pénzt. Én 10-et kértem, úgyhogy én végül így maradok. Azt nem kaptam meg, úgyhogy én maradok a Diginél.
Hát én nem is voltam így a Diginél, tehát ez nekem egy szabadúszó újságíró vagyok, tehát én dolgoztam nekik. És most nem dolgozom nekik, mert nincsen ott olyan tartalom, amelyikben tudnék segítséget nyújtani.
Én szerintem van, de nem tudtalak megfűzni.
Igen, itt volt szó sok mindenről, de én nem tudom a nevemet adni a saját nem tudásomhoz. Próbálom az olasz focit. Már most nem, mert... Jó, mindegy, nem fogok itt senkit se fényezni. Az a lényeg, hogy a Sport1-hez nem hívott senki, megvan a stáb, látom én is az arcokat. Örülök, hogy Kemenes Szabit hallgathatom majd például, akit borzasztóan kedvelek, pedig nagyon szarízlése van csapatválasztásban, viszont zenében annál jobb. Úgyhogy tök jó lesz ez így, és várom már ugyanúgy a bajnokságot. Bevallom, hogy borzasztóan szerettem ezt csinálni, nagyon szerettem az embereket, akik ott voltak, és fáj a szívem érte. És a feleségem mondta azt, hogy az elmúlt 11 évben én voltam az olasz fociban az állandóság Magyarországon, mert ez ugye 9,5 digi és másfél év sportklub. Úgyhogy ennek most úgy néz ki, hogy vége van. Sajnálom, hogy így alakult, de így alakult. Ennyi.
Igen, hát ugye azután nehéz elkezdeni.
Kicsit gyászosan indulunk ennek neki ma.
Itt kicsit könnyen kicsordult közben, meg...
Bocsánat, én csak komolyan válaszoljak erre. Ugye én korábban csak az olasz foci szerelmeseként kerültem be a francia mellett a Diginél az olasz buliba, és nem titok szerintem ezt az összes, nem az összes francia magazinban, de jó párban éreztettem mindig a nézőkkel, hogy az én szívem nem csak Franciaországért dobog. Úgyhogy azért rossz, de mondjuk az én utam veled ellentétben Benito jóval egyszerűbb, tehát hogy így ott van a francia, jön Messi, tehát azt gondolom, hogy egy nagyobb teret is fog kapni az egész történet, meg nagyobb nézettséget is Lionel Messi miatt, úgyhogy az egyik szemem sír, a másik nevet, de próbálok még behúzni a franciába, Benito, de lehet, hogy lassan feladom.
Nem, az nem fog menni, az egész biztos.
No, hát vágjunk bele a műsorba, mert hogy ez itt az olasz szezon felvezető, ahogyan azt megszokhattátok az elmúlt években itt a teljes terjedelemben, és azt is megszokhattátok, hogy olyan formátumban próbáljuk ezt elkészíteni, hogy először beszélünk egy kicsit a feljutókról, a kiesésre szerintünk esélyes csapatokról, és úgy haladunk majd fölfelé a tabellán. Itt az előbb Beninek volt egy nagyon jó felvetés, hogy azzal kapcsolatban, hogy mit mondunk itt a Salernitánáról, a Veneciáról és az Empoliról, hát nem biztos, hogy túl őszinte lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy néztük a Serie B-ben az összes mérkőzésüket, viszont a Salernitánáról azért egy érdekességet szerintem tudok hozni, amiről egész jól el tudunk beszélgetni.
A tulaj? Ez a
98-99-es csapat, ugye akkor volt utoljára az A-ban. Megvan, hogy kik voltak annak a keretnek tagjai?
Nem, de lökjed, mert nagyon izgalmas.
Én tudok, de mondja Tibi.
Hát Ciro Ferrara, Gennaro Gattuso, Marco Di Vaio, Rigobert Song, Marco Rossi, David Di Michele, de nem a válogatott. Itt a csavar, az Genoás csodod, aki a Genoának is volt a csapatkapitánya, többnyire szélsővédőként játszott. Úgyhogy az egy nagyon erős keret volt, és abból azért nagyon sokan megragadtak az első osztályban. Ez ugye a fiatal Rino Gattuso-nak például az első fellépése volt az A-ban.
Igen, és hát azért ilyen nevek mellé most tegyük oda, hogy jön Simi a Crotone-ból, úgyhogy a sor folytatódik.
Hát a sztárigazolások sorsain. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ugye feljutottak, felgyújtották Salernót a szurkolók konkrétan, és aztán ugye az ő tulajdonosuk is Claudio Lotito volt, aki mondjuk a legfeketeövesebb bűnöző a jelenleg. Hát nem biztos, hogy... Na szóval ott van az első három legdurvább bűnözőben a jelenlegi tulajok közül, és a legutolsó pillanatig húzták, hogy tulajdonos találjanak maguknak, mert ugye ez minden bajnokságban, nem csak az olaszban szabály, hogy egy tulajdonosnak csak egy csapat szerepelhet egy osztályban. Már konkrét ultimátum hangzott el, hogy mit tudom én, pénteken, hogy jövő hétfőig jelentsék be az újat, különben visszazúzzák a Salernitánát a B-be, hát ez végül nem történt meg, úgyhogy
nem értem, mi a probléma egyébként az, hogy egy tulajdonosnak egy csapata van egy osztályban.
Nézd meg Magyarországon, milyen jól működik, hogy 11 állami csapata, milyen jól elketyeg a bajnokságunk.
Igen, egyébként Salernóról annyit kell még tudni, hogy kampányai csapat, és azért lényegesen nagyobb múlttal büszkélkedik, mint a Benevento, amely ugye a Napoli mellett a másik ott játszó volt itt az elmúlt években ilyen liftezőként. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez mindenképpen egy örömhír az olasz futballnak, hogy a Salernitána megint ott van. Még hogyha nem is egy ilyen klasszikus nagy csapatról beszélünk, aki most hosszú évek sínlődése után.
Én örülök egyébként a Veníciának is, hogyha nem akartatok nagyon Salernitánázni
tovább. Én még egy valamit akartam. Ugye a feljutást ezt mindig kétféleképpen kell nézni, sportszakmailag, hogy na hát jó, itt van egy pofozógép, akit majd valószínűleg mindenki legyak, meg hangulat, szurkolás, stadion, és azt hozzák a déliek magukat okkal vonóval, a C-ben is ilyen 20 000 körüli átlagnézőszámmal.
Igen, hosszú időn keresztül a B-ben ott voltak mindig a legnézettebb csapatok között, a top 3-as volt végig, majdnem függetlenül attól, hogy hogyan szerepeltek.
És hogyha egyébként stadion hangulat, akkor így kötök át a Veníciára.
Figyelj, profi vagy.
Köszönöm szépen, Beni. Sosem dolgoztunk még együtt, úgyhogy jól esik most a dicséret. Voltunk mindannyian? Most ezen gondolom, ezt pörgettem.
Én hogy... Velencében voltam, a stadionban nem voltam, még csak tudom, hogy hogyan lehet odajutni, meg hogy mennyire.
Én is voltam. Én Venícia meccsen is voltunk itt most, amikor Pipo Inzaghi volt az edző, akkor mi kimentünk egy meccsre, és ott elképesztő. Elképesztő az, hogy motorcsónakkal lehet megérkezni a stadion mellé, az, hogy fönti képeket, drónos képeket, ha majd látunk nyilván a közvetítéseknél, az, hogy ott rögtön a víz van a stadion, tehát tényleg csodás.
Igen,
csodás.
Tehát az a vicces, hogy bevitték a város, mert hogy maga a városi infrastruktúra Velencében, az nem Velencében van, hanem Mesztrében, és hogy azt gondolom, az ember egy stadion, nem is kicsi ráadásul, hogy ez a stadion ott bent azokon a cölöpökön, hát ez egészen elképesztő. De hát ugye az adásmenetben feltett kérdésre nekem azért az a válaszom, amit majd egy kicsit bővebben is kifejtek, hogy azért a nagy probléma, amiről évek óta beszélünk, hogy egyszerűen nem hogy 20, de igazából 16 első osztályú csapat sincs Olaszországban, ez azért hatványozottan sújtja a feljutó kicsiket is, és így a Veneciát is szerintem, meg a Salernitánát is.
Igen, elég nagy a szakadék azért itt az A és a B között, ez nyilvánvalóan így van. Nem feltétlenül nő ez a szakadék, mert nincsen például olyan különbség a közvetítési jogdíjakban, mint Spanyolországban vagy Angliában, tehát inkább az élvonal színvonal csökken sajnos a másodosztályéhoz, ezt most azért láthatjuk
olasz azért...
szerelmeseként is. Itt majd az átigazolási piacnak az eddigi tapasztalatai szerintem jól alá fogják támasztani ezt, amit itt beszélgetünk majd erről.
Ha Venícia, Caldara, nekem ugye ő a Milánból kölcsönbe a Veníciánál folytatja, és úgy fáj a szívem, mert nem tudom, ti mennyi, biztos persze, hogy emlékeztek, amikor 7 gólt szerzett még az Atalantában belső védőként, és úgy tekintettünk rá, hogy na úristen, ő az, aki nem csak hátul, elől is.
Aztán Gászperin itt a... lesz az edzője? Akkor nem.
És nekem fáj a szívem. Tehát, hogy a kérdésem igazából az, hogy benne már csak ennyi van?
Hát figyelj, most után? Azért anélkül, én nagyon-nagyon lelkes voltam nézve Caldarának azt a szezonját, de azon a szezonon kívül tudunk mondani olyat, ami olyan nagyon emlékezetes lett volna vele kapcsolatban? Tehát egy tök izgalmasnak tűnő belső poszton játszó, vagy egyébként Cristiano Romeróra is nagyon kíváncsi leszek a Spursnél, hogy azért onnan az Atalantából kivenni egy embert, és aztán utána megpróbálni, hogy máshol működik-e, az egy nagyon kockázatos vállalkozás.
Egyet tudunk mondani. Cassier. Frank Cassier. Hát de rajta kívül tényleg, ha végnézed, akik elhagyták, nem tudom, hogy Papunak milyen szezonja volt Sevillában, talán nem rossz annyira.
A végére egyébként nem volt olyan rossz. Jó, de tehát most nyilván itt azért Kádár esetében is arról beszéltünk, hogy nagyon sok sérülés volt, Conti esetében Conti is arról beszélünk, hogy nagyon sokszor volt sérült. Azért Spinazzola most itt az EB-n addig, ameddig szegény meg nem sérült.
Kastány nem volt rossz a Leicesterben. Timothy Kastány.
Teljes, sőt, szerintem jobb volt, mint ahogy azt várták, ő is több poszton bevetett. Tehát a szélső posztokon azért kicsit más a helyzet, de onnan a védelem belsejéből azért Mazziellók játszottak ott.
Jó, és ez mennyire csodálatos pillanatokat okozott nekünk.
Európa Liga gól is, tehát azért rendben volt.
Az Mazziello. A Tolói Mazziello, Palomino hármas barátom ott azért. És emlékszem, még Juhár Tomival dumáltunk annak idején, arra is mondja nekem, Mazziello a BL-ben, no nem, hát ezt nem mondhatod, és de meg de.
És közben ott volt, igen, és tovább jutott a csoportból. Utána mondjuk eligazolt. De...
És majdnem kiesett a Genovába.
Megpróbáltam. Hát nem a gyorsaságáról jegyeztük.
Na, bocsánat, nagyon eltértünk itt a Venéciáról, meg a kis csapatokról, viszont te vetetted föl ezt az egyébként nagyon érdekes dolgot, hogy edzőben mennyire más úton
járnak. Most azért mondd el, hogy kire mutattál ezt a hallgatók.
Viktor,
nem? Köszönöm
igen.
Szépen.
Viktor vetette föl, hogy ketten azért egy-egy rutinos edzővel fognak neki menni ennek a feladatnak, hogy a Kastori magyaroknak is volt az edzője, ilyen szempontból ő ismerős lehet. Hát Andrea Zoli meg ugye leginkább talán a Rómából, meg aztán utána volt itt egy genovai projekt, meg mindenféle félresiklott dolog, ami nem feltétlenül azt mondatja velem, hogy ő megmentőként érkezhet. Miközben ugye van
Paolo Zanetti,
egy 38 éves.
Igen, tehát hogy mi a jobb, Beni? Nekem ez volt a felvetésem, hogy mi a jobb friss feljutóként, mondjuk a bentmaradás, mert legyen ez az első számú cél, a bentmaradás felé vezető úton, két, vagy hát egy rutinos edző, amit itt két helyen látunk, vagy egy friss, fiatalos, szárnyait bontogató tréner. Mert én azt gondolnám magamtól, hogy az első. Tehát inkább egy sokat látott róka, most bocsánat a rókázásért, de hogy ő az, aki mondjuk többet hozzátehet ahhoz, hogy hogyan kell kiharcolni a bentmaradást.
Nincs erre recept szerintem, hogy melyik a jobb. Tudod, mi kell? Egy olyan csatár, aki rúg neked 15 gólt. Mert ez dönt arról, hogy van egy olyan csatárod, aki megbízhatóan vereségből döntetlen csinál, vagy az ilyen X-es meccsekből bepofozza azt a 15 gólt.
Hát, vagy még az sem elég, igen. Bressát figyelembe véve.
Igen, például. Igen, igen. Tehát nem, az sem garancia, de általában ott a lent a posványban, tussakodásban az dönt a kis csapatok közül, hogy melyiknek van egy olyan csatára.
Mondjuk Siminek ebben van tapasztalata. Hogyha...
Igen.
Simin Vánkó bemutatkozását volt szerencsém közvetíteni annak idején, és azért ez ugye a Kroton első kiesésének a vége felé volt, és utána döbbenten láttam a híreket, hogy megnyerte a másodosztályú góllövő versenyt.
Az akkor megdöbbentő volt, de és aztán a tavaly is megdöbbentő volt. Tehát szerintem élő ember nem gondolta, hogy ez a nyakigláb férfi ember. Bocsánat. Itt majd ekkora király lesz. Itt közben még Andrea Zoliról jutott eszembe, hogy azért ő nem véletlenül ment megmentőnek vissza. Azt vágjátok, hogy ő már lett Serie B bajnok az Empolival? Egy pár évvel korábban, tehát ő kvázi visszatér. Nyilván nem erről emlékszünk rá, hanem a Róma 629 edzője közül 628-nak ő volt a másod edzője, aztán ugye Rudi Garcia kipenderítette. Meg hát amiért Rómába is kicsit megkeseredett a hitele szegénynek, ugye volt az a Láció elleni kupa döntő, ami mondjuk, hogy erős a megítélésnél erős súlya lesik alatban, hát azt rettenetes gyenge játékkal elbukta a Róma, úgyhogy...
Ebből a trióból ki az, aki szerintetek a leginkább?
Hát várjál még, itt, hogyha a csatáról beszéltünk, ja, akkor Kutróna az mindenképpen egy érdekes szereplő, mert én azt gondolom, hogy ha neki sikerült volna jól igazolni az elmúlt években, akkor ő bizonyíthatta volna, hogy amúgy egy nem rossz csatár, mert gólszerzőnek szerintem egészen kiváló volt, amikor annyira szar volt a Milán, hogy ott ő első számú csatár tudott lenni.
Akkor 10-ig ment, azt hiszem, ezt meg is néztem, hogy 4 éve ő eljutott 10
igen,
szériáról.
De arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyi helyzetből, mert szerintem nagyon-nagyon kevésből, meg nagyon-nagyon gyenge lehetőségekből.
Nem egy Lapadula, de... Csak itt a Milán szörnyű korszakát felidéz be, amikor ilyen emberek...
Lapadula megmutatta a Lecsében, hogy
igen.
Első osztályú csatár.
A Lecsével kapcsolatban egyébként Juhár Tominak már másodszor idézem meg. Látjátok, hiányzik nekem nagyon ez a digi sztori. Szóval nagyon vicces volt, mert valamikor a télen mondta, hogy nézd meg a Lecsét, itt valamiért ezek úgy utálják egymást a csatársorba, hogy valami iszonyat, mert senki nem passzol a másiknak, mindenki csak kapura akar lőni. Hát most aztán láttuk is annak az eredményét.
Szóval ki indul a legjobban a bentmaradásért? Csak...
Mind az Empolit mondanám egyébként, már csak itt a rutin miatt is, meg ott azért az egy rendszer, tehát szerintem egy elég jól kialakított rendszer ott Toszkánában, még hogyha nyilván a rendszernek a csúcsán a Fiorentina is van, meg az Empoli pont ebből fakadóan mindig egy ilyen utánpótlás nevelő klub marad, viszont annak elég jól struktúrált, hogy mondjuk legyen esélye arra, hogy bennmaradjon. Majd mindjárt megnézzük, hogy ha ők nem, akkor ki, mert itt azért vannak pályázók, és az Udinézét lehet, hogy azért kell elsőként említeni, mert a Watford megint első osztályú.
Igen. Igen, szép. Milyen furcsa, hogy visszakanyarodunk oda, hogy egy tulajdonos, két csapat, igen, hogy ez milyen problémákat.
Igen, csak itt ugye az tényleg úgy nézett ki, itt például, hogyha megnézzük az előző évet, hogy azért, ha miután ugye beszéltünk arról, hogy mennyire más szinten vannak például a tévés pénzek, mint amilyen Angliában, ha a Watford tulajdonosi köre dönthet arról, hogy hova küldi a jobb játékosokat, és azért az Udinese meg a Pozzo család scout rendszere az még mindig szerintem elég jól működik, meg még mindig vannak jó fogásaik, akkor most biztos, hogy ezeket a potensebb játékosokat, ezeket inkább a Watfordhoz küldik.
Én nem tudom, hogy ez az erősebb indok, vagy az, hogy Rodrigo De Paul már nincs. Én hát évek óta azt nyilván várom, hogyha ő kilép ebből az egyenletből, akkor így összecsuklik ez a projekt, ahogy kell. Nekem ez erősebb De Paul távozása.
Igen, ugye a gólok, tehát itt Vályi Bence szerkesztő kollégánk írta össze nekünk, hogy a gólok 22%-át, a 30%-át a kulcspasszoknak ő vállalta, úgyhogy azért az elég komoly kiesés, főleg támadójátékban, kreativitásban, és hát például a pontrugóját veszített el a csapat ezzel, úgyhogy majdnem minden olyan pozíció, amit ő betöltött, az lyukas és üres marad utána, és hát még számára is soha nem tudjuk, hogy ezt képes lesz-e betölteni.
Hát egyrészt nem tudjuk, másrészt a pontrugások, azért volt fontos, hogy kiemeld a pontrugásokat, mert az ilyen célokért küzdő kis csapatoknál a döntetlenek és vereségekről döntő dolog az, hogy egy szögletből OKK befejeli azt az egy gólt, vagy éppen nem fejeli be. Tehát ez is nagyon fontos.
Tőle nem lábbal várjuk azt, hogy megoldja, inkább majd fejjel.
Igen. Na jó, de most lábbal meg kitől várod, Nesztorovszkitól?
Ne, jogos.
Szóval az egész Udinei projekt, szerintem, tehát az volt a legfurcsább, hogy mondjuk van három épkézláb játékosuk, és abból kettőt egy hét alatt adtak el, ahogy kezdődött ez egész, és itt ezzel teljesen egyértelműen deklarálták, hogy stabilitás számít, semmi más. 60 millió eurós pluszban vannak jelen pillanatban, ez nekik tökéletes. Ha kiesnek, és egyébként is valószínűleg ők is úgy vannak vele, hogy hát, benne lehet azért itt maradni. Jön a három feljutó, azért egyik sem nagyon acélos, plusz még ott vannak olyan versenyzők, mint a kiváló Cagliari például, vagy az edzőjét vesztett Spezia, tehát tele van olyan csapattal, akik, és ez egy ilyen olaszos gondolkodásmód, tehát maga a Catenaccio alapgondolata is ez, hogy nem nyerni kell, csak nem kell kikapni. Meg kell nézni a többieket, nem a Juventust kell megverni, hanem egyel több pontot kell szerezni, mint a 17. csapat, és azzal már borzasztó elégedett.
Udinese ezt nagyon régóta gyakorolja, ezt a mesterséget, ezt a szabaduló művészt.
Na jó, de közben meg előtte emlékeztek, hogy folyamatosan BL selejtezők, amikor Dinata, csak ugye három
már beszéltük, csapat, hogy ez könyvfakasztó szerintem. Hát igen, az az irány, hogy mennyire volt. egy ilyen kis pénztermelő kisipar lett ebből a Udinei csapatból.
Meg egy olyan csapat, hogy amelyiket szar nézni, már bocsánat a kifejezésért. Tehát én évek óta úgy vagyok vele, hogy De Paulon kívül igazából nem volt olyan, tehát nem volt
élvezetes. Nekem azért De Paul sem tartozott a legszimpatikusabb futballisták közül.
Én nagyon utáltam. Tudod miért? Mert azért, mert láttad, az ilyen játékosokat én nem szeretem. Aki
alattomos.
Hát most az, hogy alattomos, ezt hozzák a dél-amerikaiak mind magukkal, hogy beléd rúg, akkor se nem kéne. Tehát ezzel én együtt tudok élni. Az a bajom, hogy itt van egy ragyogó képességű játékos. Azt mondja, csávon mindent tud. Annak a Manchester City-be kéne kb. Játszania, és azért nem ott játszik, mert amikor épp nincs kedve, akkor kettesre játszik. Amikor épp olyan napja van, akkor meg nyolcasra. Ez egy rossz játékos. Nekem nem kell ilyen. Nekem játszol inkább mindig hatosra.
Hát azért megnézem Simeone keze alatt, ő mit fog.
Igen.
Az magam előtt tipikém, hogy nézed az Atletico meccseket hétről hétre.
Nézni fogom.
Jó.
Csak De Paul miatt, akit nem szeretek.
Kikérdezünk De Paulba, hogy mi van. Ja, hát azért vannak ott is még rajta kevés. Musso szerintem egyébként az egyik legjobb kapus volt abszolút a szériában, és nagyon-nagyon okosan igazolt már megint az Atalanta. Én Mandragórát is egy kicsit elengedtem, amikor másodszor szakadt el a térde, de most ahogy visszajött, voltak azért biztatóbb, meg jobb meccsei.
Hát róla azért ezt el kell mondani, hogy gyakorlatilag 16-17 éves korában úgy beszéltek róla, mint igen, nyilvánvalóan a legnagyobb olasz tehetségről. Igen. És egyszer-kétszer azért látszik az, hogy mi indokolta ezt a derülátást.
Sajnos nem olyan sokszor azért. De hát egy ilyen katyvasz csapatban, mint ez az Udinese, azért baromi nehéz.
Igen, nagyon nehéz baromi kitűnni. Nehéz. Ugyanez a helyzet egyébként szerintem itt a többivel is, akik ebben a bolyban vannak. Itt a Bolognát is. Uh-huh. Hát, hogy nagyon nehéz kitűnni egy Bolognából. Meg nagyon nehéz, főleg egyébként most azzal együtt, hogy a Bolognának szerintem mindenki a látens szurkolójává vált, itt Sinisa Mihajlovics betegsége, meg az egész sztori miatt, ami itt elkezdett íródni ugye az előző szezon kezdetétől, és aztán egyébként ez tényleg nagyon sokszor szívfacsaró volt látni, ahogy először lefogyott, aztán ott sapkában nem volt ott a meccsen, ott volt a meccsen.
Tudtuk, hogy üzent az öltözőbe fél időre.
Igen, meg videóhívással kommunikált a játékosokkal sokszor szezon közben. Majdnem biztos voltam benne, hogy ezt túl fogja élni, és át fogja vészelni. Hihetetlen tetterőről, meg elképesztő akaraterőről tanul bizonyságot téve.
Jól áll neki a svájci sapka,
amit Jordan cipő,
meg úgy azért jól állnak neki ezek az izmok is, amiket magára pakolgatott. Igen.
Jó fej, csetnik gyerek, persze.
Igen. Abszolút, csak lehet, hogy csúnya dolog egyáltalán, hogy felvetem ezt, de enélkül a Bologna mi? Egy iszonyatosan unalmas.
Na de vele is mi? Én pont ezt akartam mondani, hogy borzasztóan.
Csak most még sztori sincs.
Igen.
Arnautovic szerintem van annyira antipatikus, hogy őt...
Abszolút benne. Így abszolút adom.
Bocsánat,
nem tudom, egyetértetek ezzel, hogy itt a betegség és ez a gyógyulás, meg ez az egész egy ilyen nagyon inspiráló sztori volt, de mintha Mihajlovicsnak a dzsudzsúja így ott maradt volna ebben a sztoriban.
Mi az a dzsudzsú?
Nem tudjátok, mi a dzsudzsú?
Én sem.
Hát a pozitív varázslat. Valami rajzfilmben van. Nem néztek rajzfilmeket?
Én szoktam, de nem.
Azt nem, amiben ez van.
Jó,
ez biztos, hogy rajzfilm.
Kikeresem.
Milyen tematikájú.
Kikeresem majd, nem emlékszem pontosan, kikeresem majd. Tehát, hogy így
manga pornó.
Én gondoltam egyébként.
Hát nem én gondoltam rá, ezt is mondom. Szóval, hogy semmi nem volt ebbe a Bolognába tavaly.
Nem véletlenül mondtam azt, hogy nyilván borzasztó nehéz ebből kitűnni, meg itt egyébként tudsz olyan játékossá válni egy Bolognában? Most kik azok, akik egyébként az elmúlt években a Bolognában jól játszottak?
Orsolini, Baró.
Soriano.
Hát Verdi nyilván.
Milyen sokat összeszedünk.
De nem, csak azt mondom, hogy utána ők egyébként tovább lépve tudtak valami Verdi, nagyot alkotni?
Verdi szerintem előtte sem. Palacio, a csodálatos.
Ő előtte volt nagy király.
Ő most megy a B-be, ugye? A Bressát? Mintha azt olvastam, hogy a Bressába megy.
Hát nem követem most egy ideje, mert utána nem engedte, hogy levágjam a patkány farkát. Ezen megsértődtem rajta. De én őt amúgy nagyon szerettem. Izében. Az a skót balhátvéd gyerek. Az is szerintem mindegy. Szóval ez a Bologna ebbe lenne patron. Csak én a tavaly egész évben azt éreztem benne, hogy nincs bennük a dzsudzsú. Az, amit ugye Mihajlovics hozott korábban folyamatosan, bár kicsit dágványos itt azért ez az utóbbi évek. És igen, ez amit felvetettél, hogy kik azok a játékosok, akiktől azt várjuk, hogy majd valamilyen lesz ez a Bologna. Hát nem tudom, azért ők nincsenek olyan nagyon sokan.
Nico Dominguez.
Luffy egy kicsit.
Cagliari.
Ezt akartam, hogy azért van a Bolognánál rosszabb helyzetben levő csapat, és nekem ilyen egyébként mind a Cagliari, mind a Genoa.
A Cagliarinál egyébként ez a Nainggolan sztori, ez egy kicsit szerintem lenyomata annak, ami jelen pillanatban ott történik. Ugye nagyon röviden csak annyit, hogy ugye Nainggolan hajlandó volt egészen, elmondása szerint egészen kevés pénzért is oda menni, mert úgy gondolta, hogy adott neki annyit a klub, hogy ott játszani, és aztán elég szomorúan vette tudomást, hogy nem nevezték őt lényegében a következő szezonra, ezért tárgyalt a Royal Antwerp-el és igazolt haza Belgiumba. Úgyhogy neki jött ugye, neki és a feleségének, aki beteg volt a kezelés miatt is, Sardinia szigete, az az nagyon közel állt a szívükhez, meg tudom érteni.
Igen.
Viszont egyébként...
Nem egy Antwerpen azért.
Friss élményként én is jártam ott most a nyáron. Az egyébként egy elég döbbenetes látvány volt, hogy a Stadio Sardegna, az megvan, hogy ez egy ilyen mobilelátós valami, az belülről tök jól néz ki, mert ott nem látod azt, hogy ez egy dzsuva.
Egy Dexion diszkó hasonló.
Mert egyébként nem, tehát én nem láttam egyetlen olyan képet sem, ahol így stadion külsőben megmutatták volna, hogy ez ilyen állványoknak a halmaza gyakorlatilag, tehát semmi stadion jellege meg kinézete nincs, ráadásul ott a Santeria melletti parkolóban, a semmi közepén, ott föl van húzva, egyébként nagyon szép részem, mert a tengerparthoz közel viszonylag.
De van ronda része amúgy?
Hát, amit én láttam, annak nincs.
Ugye?
Hát az csoda az a Sardinia egyébként. Viszont én azt olvastam meg, úgy tudtam, hogy azért, hogy a Santeriát lebontják, azért készül ez. Hát a Santeriához hozzá se nyúltak még. Tehát mikor épül új stadion, hogyha még le se bontották a régit? Na mindegy, tehát ez csak egy ilyen rövid kitérő volt. Szóval nincsen jó helyzetben a Cagliari, valószínűleg itt ilyen klubmenedzsment és egyéb szinteken sem. Arról nem beszélve, hogy ez egy sokkal többre hivatott kerettel sem volt biztonságban az elmúlt években, most már arról beszélhetünk.
Plusz, hogyha még egy... Ilyen szomorúak vagyunk ma, miért vagyunk ilyen szomorúak? De most szomorúk mondok, mert szegény Marco Rognak ugye másodszor rászakadt újra a térdére, és én őt már a Napoliból is nagyon vártam, hogy jön az majd, jön el lökés, jön az a meccs,
nagyon jó kis játékos.
Nagyon jó, nagyon szimpatikus, és is nagyon jó játékos, és amikor egészséges volt, a Cagliariba is tudott nagyon jó játszani, emlékezhetünk, ott az élmezőny környékén héderelt egy jó darabig, jó, hogy hatalmas disznómázlival, de ott héderelt a Cagliari, és aztán utána gyorsan
hát, hét forduló után még talán dobogós,
ott
vagy
voltak,
valami
igen,
ilyesmi.
Igen. Na jó, de olyan meccsek, tehát biztos kirakja, ugye...
A Láció?
Nem, ja,
azt
a Napoli.
Ez a Láció elleni, amikor akkor hogy volt, hogy az utolsó, mit a 97. percben fordította?
Azt nem fordított. Nulla. Én a Napoli elleni meccset akarom mondani, és ugye az nekik azért fontos, mert nekik ugye nincs derbiük, viszont borzalmasan gyűlik a nápolyiakat, és az a röhely, hogy a messzponzoruk, az Iknusa az egy sör, azt mindenki kóstolja meg, mert nagyon finom, viszont alatta közvetlenül egy hajózási társaságnak a reklámja van, ami egy nápolyi cég, ami mellett egy hetekig tüntettek a szurkolók, hogy takarítsák a mezről. Szóval nekik a Napoli elleni meccs az nagyon fontos, és megverték úgy a Napolit idegenben, hogy 27... nulla volt a kapura lövési aránya a 91. percben, amikor elszaladt valaki, és megnyert. Szóval így nyeregették a meccseket, és így voltak ott az élmezőnyben, de így Nainggolan nélkül, Rog nélkül, én majdnem biztos vagyok benne, hogy Nandest valaki le fogja léptetni. Azt hittem, hogy az Inter.
Én is, amúgy. De olyannyira, hogy ott már majdnem fotók készültek az ő bemutatásáról, aztán most ott tartunk, hogy abból semmi, talán Tottenham.
El se tudjuk képzelni, mekkora szarban van anyagilag az Inter. Hogy Nandest nem tudja elhozni a Cagliaritól, és ezzel a Dumfries nevű Kelebólával kezdeni.
Hát mondjuk, hogyha választanom kellene, nem biztos, hogy nem Dumfries-t választanám.
Komolyan?
Dumfries.
Dumfries, igen.
Pláne. Jaj, te. Tehát Dumfries. Nem tudom, hogy milyen szerepe lesz, de hogy... Okay, más mondok, tehát az EB-n láttam játszani, és egyébként fogalmam nincs, hogy kiféle-miféle, de Nandezről van fogalmam, és ez egy rohadt jó játékos. Úgy, hogy csak az utolsó évében játszott szárnyvédőt, előtte egy sorra beljebb játszott, és rohadt jól ott is. Ez egy nagyon jó játékos.
De ez nem is volt olcsó, tehát hogy 20-25-öt kértek érte, Dumfries ennek a fele volt.
Dumfries, ha szabad
kérdezni. Innentől így.
No, a következő csapatról csak annyit mondok, hogy Genoa.
Hát, ti mit lesz?
Ballardini meddig?
Remélem örökre.
Én azt írtam ide a Tibinek vissza, amikor... Hát beszéljük ezt meg, hogy az adásmenetben ez üresen maradt. Tehát, hogy a
nem véletlenül
a Genoa-val így keresed a sztorit, és rájössz, hogy hát semmi nincsen.
Igen, tehát mi változna annál a klubnál? Semmi. Sajnálom egyébként, mert egy gyönyörű stadionnal, nagyon jó szurkolótáborral, történelmi klubként azért ennél sokkal többet érdemelne, de hát ezt mindig elmondjuk. Tehát ezt az igénytelenkedést, amit minden évben lejátszanak Ballardinivel, új edzővel, régebben Juric volt.
Igen, a váltótárs.
Ez az ember. De De most idén is ez lesz, nem? Hogy egy darabig mennek, jönnek a rossz eredmények, kirúgják Ballardinit, aztán három hónapban megint ott ül. Igen, ott ül neki is. Én ezt írtam ide a papír. Jó tálak is előtt, és egyre vékonyabban, napszecsóban.
Elfogy az ember itt a következő megbizetését. Lehet leugrik még Palermóba egyet, mert ott is szokta kirúgatni magát, hogy így meglegyen. Hát, szörnyű ez, mert amit mondasz, az meg mindig az nagyváros, tehát óriási város, eltart két csapatot, ilyen probléma sincsen. Gyönyörű stadion, kultúra, beágyazottság, meg van minden, aminek meg kellene lennie.
Helyi derbi.
Csak egy, így van, csak egy valami nincs meg, a vezetőség, és a vezetőségen belüli patina, ahol ragaszkodás van ahhoz, hogy ez egy nagy klub. És ha történelmileg nem is, de legalább törekszünk valamire, nem arra, hogy parkoltatják ott a nagy csapatok a játékosaikat, akiket nem tudnak elsőre leigazoltatni, vagy leigazolni, és bízunk benne, hogy lesz három szarabb csapat. Nem mindig van amúgy, tehát láttuk az utóbbi években a csapóajtó fölött héderelni őket közvetlenül.
Szerintem most lesz idén, mert itt az eddig soroltak között is találni olyanokat, és melyik most jön, számomra az is nagyon-nagyon erősen a kiesés által veszélyeztetett, az a Spezia, amelyiknél, ugye arról beszéltünk az előző szezonban, hogy az egyik legizgalmasabb edzői projekt, meg játékfelfogásban az egyik legérdekesebben játszó csapat volt.
Igen, ezt... de csak az edzője miatt.
Igen, meg hát még jó néhány játékos miatt, aki most szintén dobbant a jelek szerint, úgyhogy itt olyan szinten kiüresedni látszik ez az egész modell, meg ez az egész projekt, hogy én, hogyha az előző évi szériás csapatok közül legvalószínűbb kiesőt kéne mondanom, akkor biztos a Spéziát mondanám.
Pláne Thiago Mottával, akinek ugye van 11 felnőtt meccse.
Én azt hittem, hogy aki 11 középpályással játszik.
Nem,
csak 8-al. Szóval, hogy ez minden sebből vérzik ez a projekt. A játékosok, most még Enzola is, aki azért nem egy akkora császár, de itt legalább ő volt az első ember, mondjuk így, és nekem Motta nem garancia arra, hogy ebből bármi is kijön.
Hát amit eddig lettünk, abból biztos nem. Abban egyetértünk teljesen, hogy Italiano volt az, aki ennek az egész. Látszik is, mert ő az, aki fölfele tudott lépni ebből az egész társaságból. Plusz hozzávetjük, hogy ugye ez a mondás nagyon igaz, hogy a második év a legnehezebb, nem az első. És még ehhez azt is hozzávetjük, hogy a Spezia is. Annak ellenére, hogy a szezon egyik legérdekesebb meccsét szerintem ők játszották, fog be a fület, Tibi. Az a Milán elleni meccs, ez valami fergeteges volt, de szerintem a cson nélkül kiesett volna a Spezia, ha nincs ennyire rettenetes hulladékpármánk, és jó, hát a párma az, ott a vezetők szerintem. Tehát azt,
hát jó, de egyébként beszéltük pont a tavalyi szezon előzetesben, hogy azért nagyon furcsán néz ki ez az edzőváltás. Itt ugye Daversa volt az egyetlen, igen, aki képes volt ebből a csapatból, igen, bármit kihozni. Végül aztán szegénye vele estek ki, igen, de ettől függetlenül hát ez egy óriási hiba volt.
Igen. Még akkor Liverani, sem.
Liveranit úgy...
Jó, de Liverani meg jól nézett ki a Leccével. Oké, hogy kiestek, de nem úgy estek ki, mint ahogy kiszoktak esni ezek a Leccék.
Igen, csak ez is pont abból a szempontból egy jó átkötés a következő csapatra, a Fiorentinára, hogy nagyon jól tudott mutatni Italiano taktikája egy olyan csapatnál, ahol azért viszonylag alacsonyabb célokért küzdöttek, és mondjuk minden egyes pontnak, meg minden egyes szerzett gólnak lehetett örülni. Azért a Fiorentina szeretné azt sugallni magáról, hogy nem ez a klub, nem lehet egy életen át rejtőzködni. És itt azért középmezőnyhöz érkeztünk már szerintem, mert a Fiorentinának elvileg oda kellene tartoznia. Meg is van ehhez talán a megfelelő erőforrás a csapatban? Ezt így kérdezem halkan, bár itt is ugye az, hogy Pedzellát ilyen fillérekért ki kell árusítani a Betisnek, 3,5 millióért halljuk, hogy megy át, és ugye még más játékosok ban sem lehetünk biztosak itt az átigazolási szezon végéig, hogy ott maradnak. Ez egyrészt mutatja a tragikus helyzetet.
Bocs. Ki az, akire olyan marha nagy kár lenne ebből a Fiorentinából? Vlahovicot leszámítva.
Milenkovic?
Dehogy.
Nem?
Olyan rossz volt hosszabbított. Igen, mai hír, hogy hosszabbított.
Volt egyébként, ugye a West Ham jelentkezett érte kérőként.
Igen, azt még mondjuk nem tudom, hogy ez nem egy olyan hosszabbítás, ahol...
Nem, szerintem nem. Legalábbis azt mondták, hogy ez összedőlt ez a West Ham ajánlat. Úgyhogy...
Nem tudom, Milenkovic jó játékosnak tűnt, tavaly egész évben rettenetes volt. Ő volt a legrosszabb védője a Fiorentinának, pedig az egy komoly verseny volt itt a szezon nagy részében. És tudjátok, a szezon végén írtam róla, hogy notórius alul teljesítők. Mert tényleg mindenki, mintha tényleg, és oké, én mondjuk Pulgártól sose vártam, hogy majd ő itt egy ilyen Fiorentina szintű klubnak majd a vezére lesz, de mondjuk egy...
Én Amrabattól például többet vártam.
Hát igen.
Tehát, hogy a Veronai
hát amennyire
után,
jó
igen,
volt.
Igen, igen. Ott igen, volt egy nagyon jó szezonja a Veronában, igen. És akkor mindenki azt várta, hogy...
De egyébként... Veloso mellett tegyük hozzá, igen. Hogy az egy jó dolog, ha azért ott van melletted az öreg szőrös portugál.
Igen, viszont azért... ilyen tekintetben szerintem a Fiorentina nem építkezett rosszul, tehát hogy... Nem.
Szerintem de.
Na tessék.
Miért? Hát hogyha most megnézzük a Commisso érkezése óta, itt össze is szedegettem, hogy amilyen játékosok jöttek gyakorlatilag, majdnem mindenki lelépett. Tehát
puskázik csak mondom.
Kouame, igen, most puskázom, de legalább én néztem utána. A saját gyűjtésben puskázni szabad. Tehát Kouame, Anderlecht, Ribery elengedték, Pedro négy meccs után vissza Brazília, Lirola, tavaly Marseille most a hírek szerint megy vissza. Tehát Pulgár, Duncan és Castrovilli triója az, ami azt mondhatjuk, hogy bejött, és Castrovilli szinte biztos vagyok benne, hogy majdnem, hogy véletlen volt. Tehát senki nem tudta a tavalyi első fordulóig, hogy úristen, ez a játékos milyen baromi jó.
Hát tud baromi jól futballozni, de olyan iszonyú fegyelmezetlen is. Annyi rengeteg pontja marad benne a Fiorentinának. Pont abban, hogy egyszerűen fegyelmezetlen. És mint egy ilyen vizslakölyök, rohangál a pályán össze-vissza, és ha lábán van a labda, tök jól mutat. Ha nincs a lábán a labda, akkor már Castrovilli egy erősen esik az értéke, maradjunk annyiban. Mondom ezt úgy, hogy tökre egyet értek veled, mert egy jó futballistának tartom, de oda egy olyan edző, de ilyen Csoló Simeonekén, aki szétveri a fejét az öltözőbe meccsenként kétszer.
De hogy jó építkezés, Tibi? Bocs, csak hogy innen indultunk.
Szerintem az önmagában jó építkezés, hogy az általad felsoroltak, azok mindegyik nagyon jó ötletnek tűntek akkor, amikor leigazolták őket. Az más kérdés, hogy valahol valami nem működik ebben a Rocco Commisso univerzumban, és nem tudom igazából, hogy mi nem, mert úgy néz ki, hogy azért most a többi olasz csapathoz képest is, főleg ezen a szinten, tehát hogyha itt a középmezőnyről beszélünk, ott azért van pénz, meg viszonylag normális fizetéseket adnak, amennyire lehet tudni, még azt is lehet hallani, hogy rendben vannak az anyagi dolgok. Ez is azért szerintem most nagy dolog jelen pillanatban a szériában. Tehát nem látom, hogy mi a gátja annak, hogy ők egyrészt dobbantanak onnan folyamatosan ezek az emberek, akiket te is elmondtál, meg hogy nem tudnak ennél előrébb lépni. Nekik azért ott kéne lenniük a 7.-8. helyen stabilan.
Abszolút.
Mondjuk nem bepejek.
Ugyanezt akartam, hogy a baseball sapis bácsi. Nem, tehát ugye az elején látszott, hogy ez nem a legjobb ötlet.
Bácsi. Hát bácsi, igen. Hát nem tudom, hogy mi lesz ebből, de igen, tehát hogy amikor
megérkezett... De Italiánóval megérkezett... lehet jó. Tehát hogy lehet, hogy egyébként itt volt a...
Lehet, hogy igen, lehet, hogy annyi szám. Én azt gondolom, hogy mindig az edző személye a legfontosabb. És hogyha ebből indulunk ki, akkor Iván Juricsnak a megítélése is elég bajos. Egyrészt itt a Genoánál töltött hosszabb, rövidebb időszakok, másrészt pedig az a veronai időszak nehezíti a tisztánlátást, amiben voltak nagyon-nagyon jó.
Hát az konkrétan szerintem az első év.
Hát az csodálatos volt szerintem.
Az parádi.
Én, amikor visszajutott a Verona, és kiderült, hogy Juric veszi át a csapatot, én cson nélkül bemondtam őket első kiesőnek.
Mi hetedikek lettek?
Abszolút, és ott voltak még följebb is egy darabig. És nem csak az, hanem egy nagyon következetesen, és egy nagyon jól végigvitt csapatépítési stratégiával.
Ilyen Genoa B-vel ráadásul, nem?
Tehát, hát igen. Jó,
ott szükségtelenné vált játékosokkal.
Igen, ez is igaz. De például a Verona idén is tök jól nézett ki. Ha van Kalinic helyett egy épkézláb csatáruk, akkor én azt gondolom, hogy oda egész messzire is el lehetett volna jutni. Jó, nem, meg nyilván megvannak a határok, de az is kérdés, hogy miért ment el Juric amúgy, mert Verona még ráadásul jó hely is, már ilyen futball szempontból jó szurkoló tábor van, tényleg ott erős a beágyazottsága a csapatnak. Úgyhogy furcsa döntés ez. És Juricsnak ez a metamorfózisa, mert mondjuk ezt a Veronát nem lehet összehasonlítani azokkal a Genoákkal, amiket edzett, pedig a játékos keret között azért olyan óriási különbség nem volt.
Na de mi lesz Torinóban vele?
Hát azt nem.
Mert Torinóban azért szerintem ott is egyébként voltak olyan döntések, amelyek nem kellett volna így elsülni, ahogy elsültek. Tehát, hogy Walter Mazzarri illetve Marco Giampaolo, ezen a szinten jó edző kellene, hogy legyen. Mindegettő nagyon-nagyon csúnyán bukott bele ezekbe a projektekbe, és még azt sem látja feltétlenül az ember, hogy mi ennek az oka, mert azért Belotti ott van hosszú ideje.
Neki, talán túl hosszú ideje.
Igen, neki vinnie kéne a hátán ezt a csapatot, és azért mindig minden csapatrészben voltak olyan játékosok, akik miatt azt gondolnád, hogy itt nem arról kéne beszélni a Torino esetében, hogy vajon bennmaradnak-e. Hát az előző évben hajszálon múlt megint.
Hát abszolút.
Hát a Zaza Belotti páros azt szerintem egy tök jól hangzó csatárkettős egyébként.
Mondjuk én sose szeretem, amikor ilyen hasonló típusú játékosok játszanak egymás mellett egy csatársorban. De nem ez volt a bajuk, vagy nem csak ez volt a bajuk. Giampaolo meg eszembe jutott, amikor ezen rögtünk, hogy a Torino 39 éve megásték a három védővel játszik. Megérkezett Giampaolo, és felrakott egy olyan trademark 4-3-1-2-t, amiben egyszerűen az első meccsen olyan szinten nem volt senkinek fogalma se, hogy milyen rendezvényen van a Torinóban, hogy én akkor ott emlékszem, utána volt valami podcast a Sabadumának, és mondtam, hogy a Torino úgy ki fog esni, mint a szar a vonatból. Végül megúzták, de nem sokon múlott, és egyébként igazságtalanság miatt kellett izgulniuk végig. Nem menjünk bele, mert unalmas, meg régen volt, de ott a Lazio meccsen, ott azt nekik meg kellett volna kapniuk a pontokat, és a Lazio meg le kellett volna vonni 20-at kb. Ott a covidos ügyeskedés a mintákkal. De hát Olaszországban vagyunk, és ott ugye, van ez a híres mondás, hogy a barátainkkal szemben értelmezzük, az ellenségeinkkel szemben alkalmazzuk a szabályokat. Na hát ez itt is így van.
Na Hellas Verona, kicsit gyorsuljunk fel. Di Francesco, utolsó esély?
Az.
Abszolút. Mehetünk tovább.
Pipa.
Oké. Okay. Szandória. Másik genovai csapat. Megint csak kicsit nekem abból a szempontból hasonló a Torinóhoz, hogy elvileg nem szabadna lennie olyan problémáknak, mint ami a Torinónál itt a játékos keret és a szint ismeretében. Viszont az bebizonyosodott, hogyha mondjuk nem egy olyan kiváló taktikus irányít, mint Claudio Ranieri, akkor lehetnek bajok. És már pedig lehetnek bajok.
Igen, meg ugye emlegettük ma már Liveránit, tehát Daverza is kiesett a Pármával, úgyhogy cserébe kapott egy Sampdóriát, ami nem tudom, hogy jó döntés.
Hát kérdés, hogy mi sem a feladat? Mert Daverza építette föl azt a Pármát a Zséligától egészen a stabil szériá csapatig, abszolút felismerhető játékkal, nem a legszexibb csaj volt a bárpultnál, ez a 9 emberre védekezünk, és a két gyors emberünk végre rohan a pályán kétszer meccsenként, de akkor is összerakta ezt a Pármát. A kiesés az szerintem Liveráni, vagy nem is talán Liveráni, hanem inkább talán a vezetőségnek a sara, ő már az, már az a hajó már nagyon süllyedőbe volt, már nem bírta kiszivattyúzni.
Szerintem januárban olyan sok pénzt költöttek arra a csapatra, akkor már elvileg az ő vágyai és kívánságai alapján, hogy így egy picit nem értek veled egyet, de csak picit. Emiatt. Mert hogy igazából ott kapott vagy 8 játékos. Igen, ott még Liveráni visszahívta a Balogh-Botondot, azt tudom korábban a téli szünetről, ott pont találkoztunk és beszéltünk erről, hogy megy vissza hamarabb, és aztán január első, még ott volt egy meccs mondjuk, és aztán kirúgták, és utána jött Daverza, nagy bevásárlás, 7 játékos, persze lehet, hogy az már túlzás volt, és ott bukott el a projekt, de hogy az már az ő sara is az én szememben.
Ez egy jó kis sztori. Olaszországban mindig van egy ilyen csapat, akit elkönyveltek, hogy oké, ezek kiestek január, és januárban egy fél világválogatottat összeg. És hát a Beneventót csinálta?
Benevento, talán? Persze.
Hogy több élgyőztes volt a Beneventóban, amelyik a csonnék az utolsó helyen át, mint az Interben, amelyik ment a dobogóra.
No, Sassuolóra térjünk rá, ott azért több kérdés is felvetődik, nyilván, hogy megmarad-e a folytonosság, de Zerbi távozása után úgy nézett ki, hogy ott azért megtalálták azt az edzőt, aki egy egészen jövőben mutató munkát tudott végezni, és csak itt láttam, hogy itt van Raspadori neve, Giacomo Raspadori, BánTV szerkesztő kollégám mondta, hogy volt egy ilyen guide, ahol ugye Raspadoriról írtak a korosztályos válogatottakról Olaszországban, és fontosnak tartották ebben a guide-ban kiemelni, hogy nincs tetoválása.
Wow!
Minden tiszteletem egyébként. Skamakával egymás mellé rakhatnánk őket.
Igen, szóval egyrészt maradtak azért fiatalok, meg olyanok, akikben szerintem lehet abszolút potenciál. Nyilván a legnagyobb korona ékszer Locatelli távozott, az most már egészen biztos, és Berardi sorsa is azért abból a szempontból kérdéses, hogy tegnap lehetett olvasni, hogy ugye egy ilyen gentleman's agreementben megegyeztek abban, hogy 10-essel csökkentik az árát, tehát hogy az eddigi 40 millió helyett 30 millióért elviheti az, aki szeretné, mert hogy Berardi szeretne távozni.
Sőt, hogyha Insignyét valaki most meglépteti, majd róla gondolom később beszélünk, akkor Bogát fogja vinni a Napoli a helyére. Tehát előfordulhat, hogy teljesen kiherélik ezt a Sassuolót, úgyhogy nagyon is kell ide a jól építkező edző, akinek ez a trademarkja, hogy jól építi be a fiatalokat, megvan ez a gyémántja a pálya közepén, tehát Dionizirei ráírták kb. Ezt a munkaköri leírást.
Meglátjuk, mert a Sassuolo szerintem egy nagyon szerethető csapat volt az elmúlt években, úgyhogy nagyon, nagyon szomorú lennék, hogyha ez a felfelőívelő, vagy hát inkább azt mondom, hogy ez a stagnáló
állapot. Hát nézd végig, hogy a szériá fullon van olyan játékosokkal, akik a Sassuolóban nőtték ki magukat először olyan szintre, hogy más csapatok elvigyék őket.
Meg ez a Sassuolo nagyon unikális focit tudott mutatni Olaszországban. Sok olyan, tehát
pláne az elmúlt két évben egyébként.
Igen, sokszor beszéltünk úgy a Sassuolóról, mint mondjuk a Juventus, az Inter vagy a Róma egyetlen olyan ellenfeléről, akikkel mondjuk európai ellenfél ellen gyakorolhatnak, mert hogy több országban játsszák azt a focit. Németországban például sok csapat, amit a Sassuolo képviselt. Na, menjünk tovább azokra, akik itt már a Bajnokok Ligája helyekért pályáznak, indulnak. Itt azért gyakorlatilag 7 csapatról beszélhetünk. Hát azért az egyik legdöbbenetesebb hír ma nekem ez a Pedro átigazolás volt.
Rómából
ment a Lációba.
9-es meszt rögtön magára kapta a Sasoknál.
Na, ha a posztja lesz a 9-es, az lesz majd a vicces. Igen. Furcsa maga az átigazolás, de itt inkább szerintem ilyesmik vannak, hogy az egyiknek nem kell, ráadásul sokat is keres, úgyhogy akkor bontsuk föl, kapsz most egy kis pénzt, kisfiam, aztán menjél valahova, és akkor hova tud menni, hát ott a város másik csapata.
Igen, nem kellett költözni.
Igen, tehát hogy
tetszik neki a Colosseum, inkább marad.
Jó, de hogy ilyen, ez egész átigazolási szezon ilyen nagyon furcsa összvér megoldásokat hoz mindenkinél. Főleg, és még azzal sikerül, hogy ugye Olaszországban az első 8 csapatból 6 edzőt váltott, tehát ott aztán elvben ilyen égszakadás, földindulás, és látjuk, hogy egyszerűen nincs pénze igazolni senkinek.
Ehhez képest ugye Tammy Abrahamet a Róma megvette 40 millió euróért, ami én azt gondolom, hogy ha egyébként likvid a klub, akkor egy nem rossz befektetés, mert azt azért látjuk, hogy az angol csapatok nem sajnálják a pénzt, hogyha Tammy Abraham beváltja azt az ígéretet, amit egyébként sokan gondolnak róla, én szerintem kiváló csatár.
Igen? Na, ezt akartam kérdezni, mert ugye volt a Chelsea-t, ha jól emlékszem, kizárták az átigazolási szezonból, és Lampard elkezdte berakosgatni ezeket a fiatalokat.
És tök jól ment nekik. Igen.
De azóta meg állítólag nem annyira szenzációs. Nem tudom, mit várják.
Én nem tudom, hogy mi történhetett, hogy gyakorlatilag az esélyt sem kapta meg Tuchelektől. Tényleg biztos valami a háttérben van, amit ők tudnak, és én meg nem. Nem volt indokolt. Tehát nyilván volt egy sérülése Abrahamnek, ami egy kicsit ott megállította azt az egyébként szenzációs fejlődést, ami nála megfigyelhető volt. Ugye egy remek év az Aston Villában, a másodosztályban, utána egy egészen remek szezon kezdett a Chelsea-vel, egy kis megtorpanás, de egyébként minden megvan abban a srácban, hogy top csatár legyen. És azért mondom, hogy ez az útlevele miatt az ő értéke nem fog csökkenni. Uh-huh. Tehát, hogy ő, hogyha lesz két nagyon gyenge szezonja, akkor is 40 millió eurós csatár lesz. Nem lehet belebukni. Tehát én szerintem egy angol korosztályos válogatott csatár vételébe nagyon nehezen tud belebukni bármelyik európai klub, már csak azért is, mert Angliában ezek mindig keresett játékosok lesznek, és ugye miután, ugye most a Brexit miatt nem akarok ebben nagyon belemenni, szükség lesz egyre inkább arra, hogy ezekkel a hazai nevelésű és futballangol játékosokkal töltsék fel a kereteket, ezért ennek mindig lesz egy felára, hogy valaki angol. Uh-huh. Ennyi. Emellett egyébként szakmailag is szerintem egy egészen kiváló döntés. Én azt mondom, hogy Dzekóhoz képest, akit egyébként nagyra becsülök, de a világ legnagyobb XG alul teljesítője és helyzetkihagyója, ezért nem feltétlenül gondolom azt, hogy nem lesz előrelépés a Rómának egy Abrahammel játszani, már csak mondjuk a gyorsasági adatokat figyelembe véve is ez a véleményem. Nem tudom, hogy Mourinho mennyire Róma illik.
Mindig más volt, amikor Dzeko volt. Tehát neki az is szkíje volt szerintem a Rómában, még 35 évesen is, hogyha ő pályán volt, az egész Róma valahogy másképp nézett ki. Szerintem ebben benne van a karizma, az, hogy megtartotta a labdákat. Ezt nyilván Ébrehem is már csak a test felépítéséből akár
nyilván,
fogja tudni
nyilván nem
hozni.
Fog ennyire Ébrehemre épülni a Róma támadójátéka, mint amennyire Dzekóra épült, és ez nem gondolom, hogy baj. Tehát, hogy azért az egy olyan egydimenziós játék volt támadásban hosszú évek óta, ami Dzekóval fel volt építve, hogy szerintem az nem nézett ki olyan nagyon jól.
Hát, igen, de közben meg azt mondjátok meg nekem, hogy azért Mourinhót elképzeljük egy valamilyen futballt játszó edzőnek, és ez mondjuk amennyire én belelátok, vagy hogy mit csinált az utóbbi években, ez szöges ellentétben áll a Róma kultúra, a Róma által képviselt futballkultúrával. Egy, kettő, a Rómának annyira hihetetlenül szar volt a védelme tavaly, hogy én nem tudom elképzelni, hogy abból hogyan fog Mourinho működőképes rendszert csinálni. Mondom, nem három
valószínűleg
védővel.
Sehogy, mert Tottenhamnél sem sikerült, annak is gyenge volt a védelme, igen? És ugyanúgy nem tudta szerintem rendesen helyre
rakni. Hát ez most Rómában borzasztó néz. Én Mancinit szeretem, hozzáteszem, szerintem egy jó játékos, kicsit higgadnia kéne, amit Mourinho mellett nehéz.
Igen, én is arra asszociáltam kapásból.
Hát igen. De a többiek mellette, fú, az az Ibanez, te jó Isten.
És az megvan, hogy tavaly, amikor volt pár jó meccs után, az volt, hogy a legnagyobb érték, és 80 millió alatt senkinek?
Uh-huh. Hát valaki kifizeti, szerintem olyan boldogan fogják odaadni, hogy hihetetlen. De hát így nem jöttek be most, hogy megszabadultak Juan Jesus-tól, az albán sráccal nem tudom, mi van, de ő is csak Veronába tűnt.
Pedig őt mekkora fogásnak gondolt.
Igen, de én annak gondoltam. De Veronában rohadt jó is volt. Igen. Mondjátok már nevét, mert elfejtettem.
Most lehet, hogy Kumbulláról beszélünk.
Kumbulla.
Mert Rachmani volt a másik, csak ő ment a Napoliban. Igen, ugye a két hellászos.
És mehér sokat
játszott. Két erbetűs. De
még egy jeget megfogtad.
Igen. Én erről jegyeztem meg, bocs. Zaniolo nevének azért az említésé nélkül nem mehetünk tovább a Rómáról, mert nekem egyrészt, amikor láttam most a Debrecen elleni felkészülési meccsen, meglepően jól mozgott, meglepően dinamikus volt. És,
ahhoz képest, hogy mennyi izmot szedett magára.
Igen, meg hát azért nyilván itt azért két nagyon hosszú kihagyásról beszélünk az ő esetében. Még mindig ugyanazt várjuk tőle, hogy ő itt a talizmán, vagy az azért sok volt így?
Én azt.
Én nem.
Nem?
Nem, szerintem sok.
Nem lehet lehakítani ezt a telefont?
De azt előbb azt hittem, hogy lehetem benni. Bocsát, új a telefon, de lehakítottam az előbb.
Figyelj, letöltöm addig gyors neked ezért a használati útmutatót.
Inkább kidobom minden, úgyse puskázok. Én nem puskázok.
Jó. Te csak a hangját veszed fel.
Szóval az a nagy probléma, hogy ha egyszer egy szalaga elszakad, az orvostudomány jelenlegi állása szerint az a rohadtól nem lehet semmit kezdeni. Combizmokat erősítenek mellette, hogy stabil maradjon a láb. Ha kétszer szakad el, akkor onnan már óriási mázli kell ahhoz, hogy még egyáltalán futballkarrierről beszéljünk. Ugye az is a legnagyobb baj, az izmoktól meg nem tud nyújtani rendesen a lábad, ami a sprinteléshez nem árt. Ugye szegény Lisztes Krityóval dumáltam erről elég sokat, és ő mesélte, hogy milyen rettenetes dolog ez a tércalak szakadás. Ne legyen igazam, mert borzasztóan szeretném azt a Zaniolót látni, akit elkezdtünk már így szemmel megszokni, de én sajnos tartok tőle, hogy ez a következő szakadásig, és az meg már a vége lesz, azt hiszem. Hát szomorú vagyok.
Nem,
most
jó,
megint szomorkodunk.
Rómánál ez azért egy érdekes kérdés, meg egy érdekes téma, ugye, mert Trigóriában cseréltek gyepet is, borítást, mindent, mert elképesztő mennyiségű keresztalakszakadás volt az elmúlt években. Ugye Karsdorp is duplázott, Zaniolo is, és akkor Strootman
is sem vezettük.
Nagyon-nagyon sok volt tényleg, és ezek azért szomorú sztorik. Igen. A Napolival kapcsolatban nekem a legfőbb kérdés az az, hogy mi fog történni a következő néhány hétben, nem is az, ami eddig történt, mert arról olyan túl sok mindent nem tudunk beszélgetni. Egyelőre ez egy nagyon unalmas, kis háborítatlan baraknak tűnik, de aztán lehet, hogy az ostrom előtti levegő szagába szippanthattunk.
Ó, de hogy jöttél ki belőle?
Hogy szurkoltam, hogy sikerült. Szép. Igen, ökölpacsit láttam én itt. Most Koulibaly-ekre gondolsz?
Koulibaly-ekre, nem tudjuk, hogy mi lesz Manolasszal, nem tudjuk, mi lesz Insignyével, nem tudjuk, hogy Spalletti, vagy nem tudjuk, hogy Spalletti ebből a keretből, meg hogyha ez a keret ez így megcsappan, akkor azzal mit tud kezdeni. Nem tudom, nekem egy csomó, csak kérdőjeleim vannak, válaszaim egy sincs.
Én ilyen negatív gondolattal tudok kezdeni, mert úgy néz ki ez az adás ilyen, hogy szerintem Spalletti ennél jobb keretből sem tudta feltétlenül kihozni, mondjuk az Internél, amikor volt, az szerintem egy jobb keret volt, és azzal sem tudott, második hely volt talán, ami persze most a Napolival csoda lenne, de hogy én nem gondolom, hogy ő az az ember, aki ebből a Napoliból egy előrelépést ki tud csikarni.
Hát, Spalletti-nek nagyon jó a sajtója, olaszok, nagyon-nagyon magasan van a renoméja, nagyon szeretik is az olaszok, és hogy nagyon jó edzőnek tartják. Igen, ott az is kérdés, hogy mik a célok, az azért nekem is furcsa volt, hogy semmi nem történt Nápolyban. Tehát egy levél nem rezzent meg. Igazából ez a kérdés, hogy most akkor mi... Ja, elment Hiszály, akibe Szári van bele szeretve, azt se értem amúgy.
Beszéltem? És elment bal hátvédnek. Igen. A jobb hátvéd
úgy,
Albán.
Hogy jobb hátvédnek tényleg nagyon jó, igen, Hiszály, de bal hátvédnek egyáltalán nem jó.
Igen, és akkor most mi lesz Lázárival? Milyen rendszerben fog játszani ez a Láció?
Én azt láttam, hogy 4-3-3. Most a Napolit elengedjük?
Szerintem igen.
De nincs,
nem
miről
tudunk,
beszélni.
Nem tudunk beszélni.
Majd, pipa.
Majd, hogyha befejeződik az átigazolási időszak, meg leszünk az első két eredménnyel, akkor szerintem lehet.
De hát ennyi a sztori, Armani mezekben játszanak jövőre. Azt most ma mutatták be. Szerintem igen, nem szép, de legalább csúnya.
De milyen Armani? A nápolyi sikátorokból készülő Armani?
Ez egyébként nagyon vicces. Ez egyébként nagyon vicces dolog. Tehát, önmagában az, szerintem az olaszoknak volt a legvagányabb cuccuk az olimpián is. Tehát, hogy marha jól nézett ki.
De miért is az a fehér ebémezük?
Az is.
Hát
ez zöld.
De egyébként jó, tehát jók voltak ezek a kappák is, amikben a Napoli eddig játszott. De nekem tetszik ez a...
Nekem egyrészt, nagyon
egyrészt
nem.
Ugye itt De Laurentisnek a megint csak itt az exhibicionizmusa, meg a külön utassága van ebben benne, hogy nem fog a nagy sportszergyártókkal megállapodni, meg saját tervezés, meg nem tudom. Tehát, hogy... Ez amiatt jó, vagy amiatt érdemes róla csak beszélni, mert nem megint csak sztori.
Kérdeztetek tőletek valamit? Miért csinálja ez De Laurentiis? Mit nyer ezzel? Mit akar a Nápolisból? Mit akar kihozni
belőle? Nem, imádja saját magát az ember. Uh-huh. Ennyi. Tehát arról szól, hogy én nem láttam még olyan elnököt, aki oda megy és fölakasztatja az aranyérmet a nyakába a olasz kupa döntő után.
Én élőben láttam. Nem volt jó.
Szenzációs, ott a testőrök ott sétálgatnak mellette, tehát hogy annyira szürreális az egész.
Hát én érthető módon arra figyeltem inkább, hogy egy bizonyos Alessandro Del Piero az utolsó Juventusban lejátszott meccse után lesonfordál a pályáról. Valahogy az vonzotta a tekintetemet inkább.
A szezon első veresége után.
Igen, ne, hát a Milan lepofozta a Juve-t, de a kupában oda-vissza vágós meccsen. Tehát az más...
Ja, jó, hát igen. Ami számított Juve, is, ami tehát... számított
igen,
is. Ami...
Igen, igen.
Igen, de ott előtte már, hogy hívják a... Az Uruguay Cáceresnek a két bombagolja az eldöntötte tényleg a párharcot. Na mindegy, lépjünk tovább a Lációra, most már tényleg.
Bocsánat.
Ja, nem.
Szóval mi lesz ezzel a Sarri bollal?
4-3-3. Ami szerintem tök érdekes,
az, hogy 5 évnyi
3-5-2 után.
Te még pont elmondta 3 éve, 4 éve, hogy ő soha nem fog 3 védővel játszani. Nem? Szar elavult rendszernek tartja, tehát hogy...
Nekem az a kérdés, hogy a korábbi Láció alapköveihez hogyan, tehát Milinkovic-Savic hogyan áll át erre, mondjuk ott a középpályán.
Bizony.
Tehát szerintem ebben több a csapda,
Luis Alberto.
Luis Alberto. Nekem ebben több a csapda.
Nagyon sok benne a csapda, de amikor kiderült, hogy megy a Lációhoz, akkor nekem Marco Rossi, most a kapitányunk Marco Rossi jutott eszembe, akivel sokat beszélgetek, szerencsére van rá lehetőségem, és még az elején, amikor elkezdte ezt a háromvédős, nem titkolt ez sose, hogy ő ezt akarja. De azt mondja, hogy ő igazából nem formációban, hanem harcmodorban gondolkodik, és hogy tulajdonképpen az, hogy milyen formációban helyezed a játékosaidat, az majdnem mindegy. És ilyen formán viszont, hogyha túllépünk ezen, hogy nyilván egy védőknek, meg a szélsőknek egészen más a szerepe, tulajdonképpen olyan nagyon nem idegen egymástól Simone Inzaghi futballja és Maurizio Sarri futballja.
Adom, de pont ha már Lazzariról beszéltünk, hát tehát igen. Ő jobb támadó, mint védő, igen. És hogyha egy 4 védős rendszerben jobb hátvéd, akkor neki a pont az a skillje, amitől ő jó, az nem fog kidomborodni.
Hát... Több helyen van felgyorsulni. Mondjuk nem kell neki ahhoz se sok helyen felgyorsulni, mert szerintem WC-re is gyorsan megy. De igen, ez kérdés, és hogy Hiszály lesz majd a bal hátvéd, hát azt nem tudom.
Egyébként a Láció szerintem célokat tekintve nem feltétlenül rossz választás Szárinak, majd meglátjuk. Most itt annyiban utána lehet engem szídni, azt a sorrendet fogom most alkalmazni, amit én gondolok, hogy hogyan fognak az első négyben majd zárni a csapatok, és ezért kezdünk a Milánnal itt, mert szerintem mondjuk a negyedik csapat a Milán. Attól függetlenül egyébként, hogy viszonylag itt a nagyok közül a Milánnál volt talán a legnagyobb nyugalom, vagy legalábbis ezt lehet mondani. Itt azért...
Jó, hogy itt a telót, Benni. Szerintem válaszolj annak, aki ír, mert most már nagyon régóta keres. Szóval lehet elvesztettek.
Szóval itt nyilván elvileg van egy egészséges Ibrahimovics, aki emiatt hagyta ki, emiatt a rehabilitációs protokoll miatt a nyári Európa-bajnokságot. Sikerült szerezni egy Giroud, viszont ugye Donnarummának a szerepe, illetve a képességei jól kijöttek ezen az Európa-bajnokságon. Lényegében a torna MVP-jéről beszélünk, aki elhagyta Milánt.
Igen, de nagyon jó helyettest kapott. Tehát én, aki az utóbbi években láttam Menny Antalyában,
te láttad a legtöbbet, az egész biztos.
Kapott gól nélküli meccse volt tavaly, ami ugye a legtöbb volt Európában. Ez most csak egy szám, de most, hogy gyakorlatilag Lille-ben nem változott a védelem, csak a kapus helyzetek, két forduló, hét kapott gól a Lille-nél, tehát ez még hogyha sokban Leo Jardim nem is volt benne, de ennyi francia. Szóval szerintem nagyon jó helyettest kapott Donnarumma, és legalább az a történet ott lezárult, szurkolók, sírás, szerintem már több figyelmet vitt el, mint amennyit kellett volna.
Nem ez a baj ezzel, hanem az, hogy a Milánnak kénytelen volt lemondani egy iszonyatos értékről, és nem arról van szó, hogy nem jó játékos, ugye egyből egy kivédett 11-essel kezdett, ami ugye Donnarummának is ez egyik nagy erénye volt, de azért most egy ilyen helyzetben úgy, hogy a Paris Saint-Germain ki tudta volna fizetni Donnarummát, hogyha arról van szó, hogy az az összeg hiányzik most a Milánnak. Nem Donnarumma, mert nem kell Donnarumma, minek tényleg. Menjen amerre akar, aki nem...
Menjen amerre akar,
és a Milán sem... Úristen!
Azt hittem, hogy ilyen könnyen túl lendülsz ezen.
Nem csak, mert ez egy szomorkodós adás, és akkor ilyenekkel próbálkozni. Na, mindegy. Tehát, hogy az a pénz hiányzik. És akkor tök jó lett volna ez az egész sztori a Milánnak, és menjen a francba, hogyha menni akar, menjen. Van akkor a klubban Milán, hogy ne ragaszkodjon senki ez, aki nem akar ott játszani. De az a 60-70 millió, amit legomboltak volna a PSG-ről, az hiányzik ebből az egyenletből, nekem személy szerint.
A három, hát kvázi új ember, ugye Tomorit már láthattuk. Brahim Diaz ugye azzal, hogy visszakerült, pedig ugye nem volt rá opciója a Milánnak, szintén egy olyan, akivel nem feltétlenül tudott volna eredetileg kalkulálni Maldini, meg itt az edzői stáb, és azért Giroudról sem szabad megfelelni.
Hát bocsánat, azért a Corriere ma reggel már írta, hogy Florenzi is.
Igen, nem, és ott is hát egy ilyen 5 milliós díjról beszélünk.
És a magyarországi Bálló Touré fanoknak ez most nagyon fáj, hogy ezt kihagytad.
Bocsánat. Szóval mit szólunk Bálló Touréhoz?
Hogy hívják a fél magyarunkat?
Kerkez Milos.
Kerkez Milos. Na, de...
Igen, az ugyanaz most... a poszt egyébként. Nem tudom, hogy Bálló Touré érkezése nem vetíti előre, hogy esetleg Hernández még lelép az átigazolási időszak végéig.
Na most mondok valamit, vitatkozzatok. A legjobb dolog lenne, ami a Milánnal történhetne, ha Teo Hernández, és még valaki pénzt is adna érte. Az a legjobb dolog lenne.
Ráadásul sok pénzről van szó.
Hát, mehet. Menjen.
Ami egyébként szerintem szívderítő, és hogy majd itt beszélünk, vagy beszélhetünk erről, hogy szerintem itt az olasz top csapatok közül, és ezzel vitatkozzatok, a Milánnak van a legtöbb piacképes játékosa jelen pillanatban.
Hát akik, fiatal.
Akiket el lehet adni. Hát most azért is, mert fiatal, tehát hogy ez nyilván hozzájárul, de ott azért nagyon nagy pénzt lehetne kivenni Kessié-ből, most szerintem még Teo Hernández is, a most szerződött a Tomorit ugye pont azért, amit itt Abraham kapcsán már mondtam,
Donnarumma.
Szintén ide sorol, hogy Romagnoli adnak ellenére, hogy milyen rossz voltam az előző második szezonja, de ő sem egy olcsó játékos, vagy egy olcsón megszerezhető.
Jó, hát a Juve azért szerintem ebben egyértelműen előrébb tart. Tehát mondjuk, ha csak azt mondom, hogy ki ez a Delikt, és akkor...
Igen, az Interben pedig mondjuk Barella, ő mondjuk egy százas, tételezzük föl.
Barella, Lautaro azért nem.
Lautaro is, igen.
Szóval vitatkoztunk, Tibik.
Jó, oké.
De lehetne rajta vitatkozni.
Sok a Milánnak az ilyen típusú játékosa, és ez azért valami fajta állandóságot, meg tervszerűséget feltételez, ami szerintem mindenképpen jó dolog.
Még bocsánat, a mai Pelleg Pietro Pellegri, ugye? Ő volt annó a Genoás fiatalember, ja, hogy ő még jöhet a Milához, és szerintem olyan szempontból nem rossz ötlet, hogy én ennyit írtam erre a papírra, hogy nagyon romantikusnak találom a Giroud-Ibrahimovic párost, de hogy ők 30 forduló után hol veszik majd a levegőt a testükön, vannak tippjeim.
Gyanított, hogy a seggükön?
Nem hiszem, hogy erre utalt volna.
Igen, a center kérdés az egyrészt lehet problémás, másrészt szerintem ennél sokkal nagyobb, hogy most ugye eszély megsérült, tehát nem tudjuk, hogy mennyit, de ki fog hagyni, de azt biztosan tudjuk, hogy január elején Kessié és Ben Nasser lekoccolnak egy hónapra. Január 9-től február 6-ig. Tart, ha nem tudom, hogy végig mennek-e, nyilván mind a ketten nem fognak végigmenni, de az ott egy nagyon durvát fog sebezni, és ott kell majd előlépni azoknak a játékosoknak.
Tonálinak.
Például Tonálinak, akinek egyébként én, igen, nem volt jó szezonja, és nem hozta azt, amit sokan vártak tőle, de szerintem a szezon vége felé már voltak azért olyan meccsei, amikor megmutatta, hogy nem véletlenül hasonlít ennyire Pirlóra.
No, lépjünk tovább. Inter, nálam ő a, vagy az Inter a harmadik.
A harmadik?
Hát honnan is fogjuk meg ezt? Ugye Lukaku érinthetetlen, meg Hakimi távozása után senki nem megy el a kezdőből, aztán mégis.
Olyan csalódott voltam, ugye Lukaku ígérte, hogy 2-3 nap és majd üzen a szurkolóknak. Azt hittem, hogy valami szaftosat mond, de csak annyit mondott, hogy kösz minden, csá.
Igen, ugye Eriksent, annyit beszéljünk erről a dologról, hogy ez... Én nem teljesen értem, hogy ezzel kapcsolatban mi történik. Nagyon szeretem Christian Eriksent, és kívánom, hogy még láthassam, de csak akkor, hogyha ennek nincsen kockázata. Azt tisztázni kell, hogy nem pacemakert ültettek be, amennyire én tudom, meg én ki tudtam venni ezekből a cikkekből Eriksennek, hanem lényegében most...
Defibrillátort.
Igen, egy újraindító szerkezetet, ami hogyha esetleg még egyszer megállna a szíve, akkor újra tudja indítani.
Egy bikázó van gyakorlatilag a mellkasában, ami tilos Olaszországban.
Ami Olaszországban nem kaphatja meg a sportorvosi engedélyt jelenállás szerint.
Ez baj.
Ettől függetlenül a Gazetta pár napja a címlapján hozta, hogy újra kezdte az edzéseket Eriksen, és hogy reménykedik abban, hogy játszhat. Most akkor mi van?
Nem.
Bennem annyi félelem érzet van az egész nyár itt az EB. Nekem ez volt az EB pillanata. Tehát, hogy én azt soha nem fogom elfelejteni, ahogy...
Ez ebbi negatív pillanata feltétlenül, igen.
De hogy nekem sajnos ez a legemlékezetesebb, tehát nem fogom elfelejteni azt, hogy a kanapé mögött fogom a fejem, ráz a hideg, és folyik a könyv, hogy ilyen nincs. Én ezek után bármi, ami az ő játékához köthető, holott értem persze, hogy egy profi játékos nem akarja abba hagyni meg ez az élete, de hogy bennem csak félelem van.
Bennem is ezt akartam én is megfogalmazni, hogy tényleg tök jó lenne, meg szomorú, hogyha ez véget ért ez a történet. Eriksen pályafutásának amúgy egyébként szép története.
Hát nem az egész, hát mert van ország, ahol játszhat.
Ugye Blind játszik így Hollandiában?
Igen, így van. Tehát, hogy ő mehet valahova, és amúgy is szerintem az egy rossz átigazolás volt mindenkinek. Tehát Conte biztos, hogy benne nem akarta, neki nem tud mit kezdeni az ilyen típusú játékosokkal, mint Eriksen. Nem értem Eriksent se, hogy miért, mit, hol látta ott a saját helyét akár az Interben.
Hát
nem...
nyilván ott azért ez egy eléggé csapda helyzet volt, hogy az akkori Tottenham keret legfontosabb, az egyik legfontosabb, de mondjuk tizedik legjobban kereső játékosa volt, fele, sőt talán még a felét sem kereste annak, mint az újonnan igazolt Ndombele például Lyon volt, tehát hogy egy eléggé furcsa helyzetben volt, és nyilván az Interben pedig kiemelt fizetést kapott, olasz bajnok lett egyébként, tehát hogy nem volt szerintem ez egy akár szakmai, akár egyéb presztízs értelemben rossz döntés. Na de beszéljünk arról, hogy ugye Dumfriesről már esett.
Hogy érted?
Hogy mihez fog tudni kezdeni ezzel a csapattal Simone Inzaghi, mert hogyha most mindent egybe veszünk, akkor oké, távozott Lukaku, talán a liga egyik, ha nem legjobb játékosa, távozott Hakimi, a liga nyilvánvalóan a legjobb szélsővédője.
A világ posztján a világ legjobbja.
Az egyik, igen, ez egészen biztos. Viszont azért nyilván Dumfries érkezése, Dzeko érkezése, meg én azt mondom, hogy Simone Inzaghi érkezése, az egészen okos pótlást jelent, ami megint csak már ott a munkáját dicséri, de kérdés, hogy ezekkel mit lehet megcélozni.
Beni. Én erre most nem vállalkozom, hogy mit lehet. Én sajnálom Inzágit, nekem ez az első gondolatom.
Én is sajnálom.
Sokkal jobb bulihoz csatlakozott.
Inzági nem is nyerte volna meg tavaly szerintem a bajnokságot, tehát ez Conte kellett. Hogy ez a csapat elhiggye, és tényleg ennyire céltudatos legyen, mondjuk január közepétől kezdve, mert odáig azért ilyen nem annyira kontésan mentek a dolgok, illetve Európában meg nagyon is kontésan mentek a dolgok. De Conte, tehát igaz, amit mondtatok Hakimiről, igaz, amit mondtatok Lukakuról, de Antonio Conte fog legjobban hiányozni, hogyha újra arról van szó, hogy győzni akar az Inter. Közben meg Lukakut nem tudott pótolni, tehát az, amit ő ebben a Conte-féle csapatban csinált, az egészen egyedülálló, és aztán nincs is nagyon másik csatár, aki ezt így tudta volna csinálni. Zseniális volt. Viszont Simone Inzaghi fociához viszont kevésbé van szükség egy olyan típusú centerre, mint amilyen Lukaku volt, aki akkor is rúg neked 15 gólt, ha nem megy hozzá közelebb játékostárs 20 méterre, mint ahogy a szezon második felében kb. Ez volt, mindenki messziről látta, hogy hol a csoki, ott van, oda gyorsan elosztja, és berúgta. Tehát ez Simone Inzaghi ezért egy másfajta játékot fog játszani. Én Çalhanoğlu-t nem értem, őszintén szólva, még annak ellenére se, hogy kimondotta jó szezont futott a Milánnal, és nem csak a korábbiakhoz képest, amikor meg rettenetes volt, hanem tényleg abszolút erőssége volt a Milánnak. Azért nem értem, mert kb. Barella posztja, tehát azt kellene csinálnia, amit Barella is csinált az Interbe, az meg úgy már sok, főleg úgy, ha Brozovic van a regiszta posztjának, az úgy nagyon kevés, ott megfutják szerintem őket sokszor. Úgyhogy furcsa, és itt nagyon sok kérdés van, itt érzésekről beszélünk szerintem, most már nem tudjuk, mert lehet, hogy Çalhanoğlu tényleg ennyire beválik, és ennyire szuper lesz, én azon meglepődnék. De én sem tartom bajnok esélyesnek az Inter.
Most azon gondolkozom, hogy nem Çalhanoğlu lehet a Lációból a Luis Albertoja Inzaghinak itt?
Az volt Barella. Hát ő mindig följebb a válogatottban, és Mancini is följebb tolta, tehát ő egyértelműen 8-as volt. Uh-huh.
Az Atalanta bajnok esélyes?
Igen.
Igen. Mehetünk tovább. és szerintem, amit nem tudom, hogy te írtad, de vagy a Bence.
Bence.
Hogy az például egy feltűnő dolog, hogy
a Juvétől igazol? De mire?
Hát most az, hogy a Juvétől igazol.
Igen,
az,
de ez menő.
Az,
hanem az, hogy egy az egybe pótolja a játékosait. Tehát nem úgy, mint amikor jött Lammers, hogy hát majd hátha, hanem úgy, hogy olyan játékosokat hozott, akik elmentek, és Demirel egyébként a klónja konkrétan Romero-nak. Tehát pont ugyanaz a vadbarom, benne lesz, hogy 8 kiállítással lesz jövőre, és de közben meg egy pióca, és nem lehet elvinni, mert...
Igen, egyébként tehát az, hogy nem az ukrán középmezőnyből, meg a nem tudom, orosz bajnokságból igazolgat az Atalanta, azért szerintem az is egy ilyen...
Igen, eljutottunk ide, hogy a Juventusból jön védő, a Liga egyik legjobb kapusát sikerült az Igen. Inter elől szerződtetni, tehát ez egy brutál szintlépés.
De jó, hogy mondod, Handanovic? Inter még ennyire vissza. Én nekem tavaly volt először az érzésem, hogy
öregszik?
Hogy itt vége
meg. Meg hogy ez az utcsó év. De nem.
Már tavaly is szerintem magához képest borzasztó sokat hibázott Handanovic, aki meg egy kőszikla volt, de még az Udinézében is. Tehát ez most így felőlel mondjuk 10 évet.
Érdekes, ugye Gulácsi kapcsán lehetett hallani arról, hogy ő érkezhet úgy, hogy Handanovic elé, és akkor Handanovicnak egy ilyen levezető éve.
Olvastam én is, azért ez szürreális.
Nem tudom, hogy mennyire az. Egyébként szerintem valami ilyesmi lenne a megoldás. Tehát, hogy Handanovic, hogyha az egója engedi, már pedig talán engedi, akkor lépjen egyet hátra, és...
Mi az, hogy az egója engedi? Ki az Inter cserekapusa? Most mondd meg.
Padelli.
Hát oké, okay. Nyertél. De nem tudod, mert a kupába is ő véd. Aztán nem fog. Handanovic, hogyha nem lógnak a beleik éppen a meze alól, akkor a kapuba
még mindig Padelli.
De nem biztosan lehet, hogy csak maga biztosan bemondta. Én nem tudom, hogy kikapcsoltam a telefonomat, úgyhogy nem tudom meg.
Ennyi zenélés után.
De tényleg már hiányzik is, régen hallottuk, hogy pittyeget. Na, de akkor még az Atalantáról tényleg csak egy pár szó, egy pár gondolat. Itt először van nyomás Gasperiniéken, hogy itt most villantani kell? Mert eddig mindig úgy beszéltünk róla, hogy megvoltak az előrelépések, első, mit tudom én, negyedik, harmadik, második hely, aztán az utolsó lépcső.
És Radu, nehéz bocsánat, tavaly Padelli, Radu és Handanovic volt. Hiánypotló szerintem az info.
Abszolút.
Jó, örülök. Köszönjük. Igen.
Szóval mi a helyzet? Ez a nyomás dologgal.
Hogy bajnok esélyesi az Atalanta, azt szerintem igen, és ebben ezzel már azt is elmondtuk, hogy abban is igazad van, hogy ez az az év, amikor nyomás lesz rajtuk.
De most már mindenhol, tehát a Bajnokok Ligában is eddig el lehetett játszani azt, hogy igen, ez kifutott volt ez az előző, meg ha nincs további jutás, akkor sincs semmi probléma. Azért most már így, hogy kétszer sikerült, és azért van valami fajta renoméja az Atalantának. Ezzel meg kell küzdeni, tehát szerintem ez egy teljesen más lelki állapot, mint az, amikor fölmész a pályára, és nagyjából tök mindegy, hogy mi történik veled, meg mennyire kapsz ki, meg abba belefér az, hogy kapj egy, mit tudom én, négyest Zágrában, meg nem is tudom, milyen elképesztő eredmények voltak még. De lehet, hogy az Atalanta már tartott, hogy ezek nem feltétlenül megengedhetőek.
Azért ennek a csapatnak a játékában, tehát abban a futballban, amit Gasperini játszott, abban mindig benne lesz ez. Hogy lesznek olyan napok, amikor nem ők rúgják az ötöt, hanem kapják. Ugye tavaly a Liverpool is irgalmatlanul megdádázta őket. Cserébe a visszavágom meg ők, de hát ezeket nem lehetett azért normálisan értékelni. És közben ilyenkor jönnek elő azok a dolgok, hogy azért itt egyéni képességeket tekintve az Atalanta az még mindig egy középcsapat tulajdonképpen. Az, hogy bitangerős mindenki, és van mondjuk 3-4 olyan játékos, aki tényleg klasszis, és tényleg mondjuk így Európa nem is bármelyik csapatában, de mondjuk így az elit csapatokban is megállná a helyét. Ezzel kell balanszírozni. A többiek meg csak erősek, meg sokat tudnak, mert nem tudom, Freulert mondjuk azt gondolná az ember, hogy a visszavonuló bácsi Sanyi is tudná pótolni, hát rohadtul nem. Látszik, hogy az egyik legfontosabb játékos, és a svájci válogatotton is látszott egyébként.
De az előző szezonban egyébként, hogyha jól emlékszem, 12. volt az Atalanta a fizetési listán, tehát hogy hát most azt hiszem már a top 10-ben vannak.
Igen. Gossens 200 papíron, mert nyilván itt is, hát a Perkessiek is gondolom, hogy tehát nem azért lett millió most, mert annyira követi a szabályokat és fizeti az adót. Ez
egyébként gonosz, mert miért?
De tudod, mi elfoglalkozik mindennel, ami luxus. Tehát ez ami luxus, autógyártásban van benne valami
alkatrész, hát, vele, hogy
az a pláza ott a bergámói repülőtérrel szemben,
úgy van vele, hogy a könyvelés ilyen, is egy luxus.
Hát, és nem is, arra viszont nem is költ. Na mindegy, de azt mondom, Gossens 200.000 eurót keres, érted? Hát én kifizetem neki, hogyha eljön a Veszprémbe.
Na jó, Juventus, Allegrivel ismét, gyakorlatilag szerintem most, ahogy nézegettem az olasz újságokat, mindenki egyöntetően úgy gondolkodik, úgy látja, hogy itt ezt nem nagyon lehet elvenni, ezt a bajnoki címet. Ha van nyugodtság, hogyha van kiegyensúlyozottság, hogyha sikerül megtalálni azt az egyensúlyt, ami szükséges ahhoz, hogy Ronaldo is megőrizze a jó kedélyét, és mellette még az eredmények is jönnek.
Ez ennyire egyértelmű?
Nekem most se, hogy Ronaldo marad.
Abszolút.
De ki vinné el?
Hát az Mbappé mozgáshoz.
Igen, hogyha Mbappé megy a Real Madridba, akkor könnyen lehet, hogy a Paris Saint-Germain.
Hát és az mekkora marketing húf, hogy ott van Messid meg Ronaldo, de egy csapatban.
Neymarral, bocs. Lábjegyzet.
Nem tudom ki. Ja, tudom.
Okay. Na mindegy, de mondjuk azt, hogyha Ronaldo marad, tehát szerintem ez annyira nem... Nem tudom, hogy ez a felmelegített káposzta így rögtön ennyire finom lesz-e Allegri visszatérésével.
Egy dolgot fejtsünk meg, még aztán utána csekkoljunk ki.
Hogyan... Tök jó, hogy a Juventusról tudtunk 2 teljes percet beszélgetni.
De az egy megfejtés, az hosszú lesz.
Ja, halljuk.
Ki lesz a középpályás ebben a csapatban? Locatelli nagyon valószínű. Pjanic. Artur.
Nem
gondolom. McKennie.
Szerintem Pjanic B opció volt.
Rabiot.
Hát na, de sérült mindenki most. Na, az is kérdés, hogy mit fog csinálni a Juve.
Dybala hol lesz?
Ne, így van. Tehát ezek a kérdések.
Na, de akkor fejtsétek meg, nem azért vagyok itt, hogy én fejtsem meg.
Oké, akkor mondd meg először, hogy 4-2-3-1 vagy 4-3-3.
4-3-3 szerintem.
Szerintem is. 4-3-3. Pedig a keret az inkább 4-2-3-1. Tehát ha végignézel a játékosokon, akkor ez sokkal inkább egy 4-2-3-1 mindenestül. Főleg azért, mert például nincs verő embere középre Allegrinek. Tehát nincs egy verő ember.
Bentancur?
Hát... Figyelj, finoman próbálok fogalmazni, Bentancurnak trágyalé van a fejében. Nem lehet, hogy ennyire
sikerült
iszonyú ostoba.
Igen.
Én azt hittem, hogy a tavalyi lesz az ő áttörés éve, és évek óta várom, hogy így kibontakozik bele, de Bentancurnak semennyi agya, nincsen agya, semennyi. annyira hihetetlen ostoba, hogy egy ilyen játékos nem tudsz berakni a pálya közepére. Nézd meg, hogy tavaly mit csinált. Szerintem elment rajta 15 pont, csak azon, hogy ő kitalálta, hogy fényezi a labdát, pedig tök tufa hozzá egyébként, de hogy így cselez úgy, és elpasszol, lefordul gól. Ez egyébként az összes Juve középpályásnak szép szokása volt a tavalyi szezonban, ebben lehet Pirlónak is szerepe. Szóval Bentancurra akkor lehet építeni, szerintem a legalább ketten vannak mellette a középpályán.
Ja, legyél a marketingese szerintem. Jó piát csináltam.
De amúgy tavaly berekte.
Nem szóltott volna elengedni Matuidit?
Hát Matuid is az utolsó évben az rettenetes volt. De ugye Bence írta az adás menetben, hogy megkapta, amit akart, végre együtt dolgozhat Allegrivel. Hát ők dolgoztak már együtt. Az
már
első,
hogy Ronaldo.
Az Ronaldóval, igen. És a legnagyobb gond még mindig ez. Tehát, hogy ki a centere a Juventusnak? Kérlek, ne mondjátok, hogy Morata, mert eret nyitok magamon itt helyben.
Pedig akkor mondj mást.
Pedig Dybala. Ő lesz.
Ronaldo. Hát.
Próbálkozunk.
Az a lényeg, hogy megmaradj benne.
Annyira szeretem, hogy így próbáltok boldoggá tenni, de nem megy, mert Ronaldo nem fog centert játszani. Szerintem ezt le is szögezte. Pedig az az egyetlen, amiben még hasznos tudna lenni.
Azon gondolkoztam, hogy Locatellivel nem dolgozott, ugye, vagy dolgozott a Milánnál Allegri még? Nem.
Szerintem
nem, mert hát Mihajlovics tette be szerintem Locatellit még fiatalon.
Mihajlovics tette be.
Ugye? Hát igen. Akkor előtte nyilván nem.
Tehát Mirabellék akkor adták el, és ott úgy volt, hogy... Hát, volt az a meccs, amit 1-0-ra megnyert a Milán a Juve ellen.
Locatelli góljával.
Hatalmas góljával, és azon gondolkodom, hogy az lehet, hogy Brokkival volt már. Mert az a kupa döntős évben volt, és ugye Brocchi vitte a kupa döntőt.
Igen, igen, igen. És hát ugye Locatelli először kölcsönbe ment a Sassuolóhoz, aztán igen, utána végleg. Igen. Az egy, na mindegy, akkor nincs, nekik
Mirabellék
nincsen közös.
Mirabelléknek jó szeme volt, kiszúrták.
kiből lehet 14 millióért jó igen pénzt csinálni, hogy mennyire adták el Locatellit.
Igen, és halkan mondom, hogy Bakayoko kedvéért, aki megadja ezt.
De alattom most.
Megoldott egy kicsibe. Szóval van baja a Juventusnak, de én azt gondolom, hogy az ő keretük most a legerősebb. Még annak ellenére is, hogy még mindig vannak benne nagyon súlyos lyukak, amiket nem is nagyon látom, hogy akarnának tömködni. Bal hátvéd, jobb hátvéd például, közép hátvéd is, főleg így, hogy Demirel elment. És
de Sio.
De Sio valamivel zsarolja Allegrit, ebben biztos vagyok. Tuti biztos vagyok.
Tud valamit róla.
Vagy kompromittáló felvételek, vagy nem tudom, de szerelmes bele, amire nincs magyarázat. Szerintem az anyja se szereti.
Ott voltál szerintem azon a kupadöntőn, amikor pont amiről beszéltünk, amikor az a Juventus Milán, nem, amikor ugye állítólag ott győzködte Allegri a meccs után, hogy igazoljon a igen Juventushoz.
Igen. De várja, ez az a kupadöntő, ami 1-0 lett, és hosszabbításban,
igen,
és rohadt jól játszott a Milán.
Igen, igen. Brokkival.
Igen, a hosszabbítás Morata, oda rúgta el.
Azon nem együtt voltatok? Ez nem?
Nem, mind a ketten ott voltunk, de nem együtt.
Ja.
Ez nagyon furcsa egyébként, de így van. De van ennél furcsább olasz kupás történet.
De van.
És ezt most nem akarod elmesélni szerintem.
Azt lehet, hogy soha többet nem akarom elmesélni. No,
de várj még egy utolsó, abszolút nem szakmai, neked tetszik Benito a Juve harmadik meze? Ez a sárga, kék, szerintem ocsmány sárga. Hát
elmondom, hogy itt posztoltam a csoportban.
Ez BL győzelmes mez.
Hát színeiben idézi egy kicsit, de én amikor megláttam ezt, van egy ilyen Juve-s csoportunk a Bianconeri szerzőjében, ezt poszt kiraktam Ronaldo-st a mezbe, és kiraktam, hogy sziasztok, Cristiano vagyok, 34 éves LSD függő. De nekem csak ennyi jut. Egyébként, bocsánat, ha már feldobtad, idén mindenkinek rohadt jó a meze. Tavaly a Napoli Róma mezétől rosszul voltam, ez nekem nagyon nem tetszett, nekem az Internek se tetszett a meze.
Nekem
és
tetszett.
Idén az idei meze, ez a
az
kígyós.
Az jó, nekem is az a kígyós, az tetszik.
Akkor én vagyok, aki kilóg ma itt köztetek.
De megott, hogy szerpenti.
Oké, de hogy...
Nekem, és
Mordekár.
A Láció
na, én Griffendéles vagyok, tehát itt
az Róma. Az a Róma a Griffendél.
És idén látunk utoljára a zöld mezt, méghozzá egyébként a Hellason is. Ugye Hirtelen akartam mondani, pedig ilyen kulturális utalás is van benne. Mindegy, nem húzom az időt.
Na, így is rohadt hosszúak lettünk, úgyhogy köszönjük szépen, Beni, hogy ismét eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen, Viktor, hogy
Doma itt pótoltad
Domát.
Hogy itt lettek.
És köszönjük nektek is, akik meghallgattátok. Jövünk hétfőn már teljes vértezetben, ismét olyan adásokkal, amik föl fogják dolgozni, vagy megpróbálják inkább azt mondom feldolgozni azt, ami az előző héten történt. Úgyhogy számíthatok arra, hogy minden hétfőn jelentkezik a teljes terjedelem. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.